Ez a Térkép Info, az ELTE Térkép Tudományi és Geoinformatika Intézetének podcast műsora, melyben két hétről két hétre beszélgetések hallhatók térképészetről, geoinformatikáról, távérzékelésről, földtudományokról és egyéb kapcsolódó szakterületekről. Vendégeink területük elismert kutatói, tudósai, vagy éppen hallgatók, akik valamilyen kutatási projekt révén betekintést nyernek egy-egy szakterület mélységeibe. Én Pál Márton tanársegéd vagyok, és podcastes csapatunk nevében remélem, hogy érdekes és értékes tartalommal tudunk szolgálni. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, mai adásunk vendége Barancsuk Ádám, aki egyrészt végzett térképész hallgató, néhány évvel ezelőtt, majd letagadja, hogy hány évvel ezelőtt, vagy elmondja, vagy nem, végzett még itt nálunk, és azóta is kvázi a szakmában dolgozik, és doktorandusz hallgató is volt itt az intézetben. Érdekes lesz a mai téma, amiről beszélgetni fogunk. Egyrészt én kíváncsi vagyok arra, és remélem a hallgatók is, hogy Ádám mit csinált itt az intézetben hallgatóként, mi volt az, amivel ő foglalkozott, mi az, ami az érdeklődését megragadta, illetve ennek nyomán a munkaerőpiacon később miben helyezkedett el. Illetve van egy olyan téma, ami most jelenleg összeköti az intézettel, ami pedig az egyetem épületén belüli belső navigáció, illetve ennek a megoldása, vezénylése. Ádám, mivel foglalkoztál hallgatóként, doktoranduszként, miért lettél térképész, mi vezetett oda, amivel aztán később hallgatókorod után az iparban elkezdtél dolgozni?
Szia Marci, köszi a meghívást, és üdvözlöm én is a hallgatókat. Hogy miért lettem térképész, arról nekem mindig az a kérdés jut eszembe, amit Mészáros János kollégánk és volt oktatóm, lehet, hogy neked is volt oktatód, tett egyszer föl nekünk. Azt hiszem, hogy egy távérzékelés óra keretében, amikor megkért mindenkit, hogy mondja el, hogy miért lett térképész, de egy valamit kikötött, hogy senki nem mondja azt, hogy ő már gyerekkora óta térképész szeretett volna lenni. Az én földtudományi folyamomban én a kevesek közé tartoztam, aki úgy jött ide, hogy térképész hallgató szeretne lenni. Én úgy felvételiztem földtudomány szakra, hogy én térképész szeretnék lenni, és aztán meg kellett, hogy küzdjek az akkori barátnőm hitetlenkedésével többek között, aki explicite azt mondta nekem, hogy már pedig olyan szakma, hogy térképész nem létezik. Szóval én tudtam, hogy térképész szeretnék lenni, és sok térképet rajzoltam már gyerekkoromban is. Azt hiszem, hogy a kezdetén egy tájfutással kapcsolatos élményem áll, amikor nagyapámmal a Mecsekben túrázva Remeter éten találkoztunk a tájékozódási futószakosztályával a PVSK-nak, a Pécsi Vasutas Sportkörnek, és az engem végtelenül megfogott. Én annak az évnek az őszén már tájfutó voltam, és aztán az általános iskolás korom jó részét ebben töltöttem, és egy ilyen mélységes szeretet fűz ehhez a sportákhoz, még akkor is, hogyha ezt azóta nem gyakorlom. A futás része visszajött az életembe, a tájékozódási futás részével meg mindig csak szemezek. Szóval így lettem térképész hallgató, és mondtad, hogy osszuk meg, vagy ne osszuk meg a hallgatóságunkkal, hogy én mikor végeztem, ezt végig gondoltam idefele jövet. Én 2015-ben, tehát lassan 10 éve végeztem MSC-n. Nekem a BSC-s és az MSC-s szakdolgozati témám is egy-egy ilyen alkalmazott matematikai kérdéskörre kifutó téma volt. BSC-n egy pszichológus ismerősöm, barátom isletett meg, ő tette fel nekem azt a kérdést, hogy van-e olyan térkép, amivel emberek kognitív térképén szereplő távolságokat lehet vizuálisan ábrázolni. Európai várospárok közti emberek agyában létező távolságokat kívánt térképre tenni, és kiderült, hogy nincs ilyen ábrázolási mód, legalábbis olyan biztosan nincs, ami minden várospár távolságát tudná ilyen módon megjeleníteni. Úgyhogy a BSC-s témám az az idő szerint torzított kartogram térképeknek, vagy térképszerű ábrázolásoknak a témája lett. Akkoriban engem sokat foglalkoztatott ehhez kapcsolódóan is a közlekedési időtereknek a problémája, tehát hogyan torzul a Magyarország képünk, hogyha vasúton közlekedünk, hogyan torzul, hogyha csak személyvonatot veszünk igénybe, és hogyha Intercity-t, tágul-e vagy szűkül-e a tér, amiben utazunk, hogyha valamely közlekedési modalitásra korlátozzuk magunkat. És hogy az idő szerint torzított kartogram térképeknek és a közlekedési időtereknek a témája is egy ilyen lineáris programozási, egy ilyen matematikai optimalizációs közgazdász származású hallgatóink kedvéért operációkutatási problémára fut ki, és ezt próbáltam megoldani részben sikerrel, a szó matematikai értelmében sikerrel, a szó kartográfiai értelmében kevésbé sikerrel, ezek nem lettek annyira jó kartográfiai ábrázolások, de hogy magának a problémának a megoldása sikerült. És MSC-n is hasonlóképp egy ilyen alkalmazott matematikai probléma volt az, amivel megküzdöttem, ez pedig a térképi vetületek felismerésének a számítógéppel segített automatizálása, ahol főként régi térképeknek a felhasználóit, levéltárosokat, könyvtárosokat, bárkit, aki régi térképeket mai térképekkel akar összevetni, próbáltunk segíteni Gede Mátyással, Sámánnal, a témavezetőmmel abban, hogy ezeknek a térképeknek a vetületét meghatározva megkönnyítsük a ma használt térképekre való rávetítését. És ahogy mondtad, ezt a témát vittem tovább doktorira is, amit aztán nem fejeztem be, mert hogy magához hívott az ipar. Úgyhogy én 2015-ben végeztem, utána én még másfél évet jártam doktorira, és utána lett végleges az a döntésem, hogy én inkább az iparban helyezkedem el, és amivel ott foglalkoztam, az pedig inkább már térinformatika volt.
Mivel foglalkozol jelenleg? Mi az, ami megmaradt a térinformatikából, vagy éppen, hogy mondjam, átalakult az érdeklődésed valami felé esetleg azóta, és sikerült esetleg ott szárba szökkenteni valamit?
Nem alakult át abban az értelemben, hogy így nem is tudom, identitásomat tekintve én még mindig térképésznek tartom magam. Ha valaki megkérdez, hogy én mi vagyok, mivel foglalkozom, akkor én arra még mindig azt szoktam válaszolni, hogy térképész vagyok, és nem szoftverfejlesztő, vagy nem térinformatikus, miközben, hogyha valaki megnézne engem a szobámban, vagy keddenként az irodámban ülve, ahogy dolgozom, akkor valószínű az lenne a benyomásról, hogy én szoftverfejlesztő vagyok, és nem tévedne. Szóval az én életemben ez egy fontos identitás elem. Nagyon sokféle dologgal foglalkoztam én szabadúszóként, legfőképp az elmúlt lassan 10 évben, mindenféle térinformatikához kötődő dologgal. Itt mindig eszembe szokott jutni, hogy én annak idején doboltam középiskolás koromban, és folyton az volt a szivatás tárgya, hogy hát a dobos az a zenész legjobb barátja. És amikor idejöttem térképésznek, akkor rögtön előkerült az a diskurzus, hogy hát vajon a térképészet létezik-e, mint önálló tudomány, vagy a szónak a még pejoratívabb értelmében egyáltalán tudománya a térképészet, vagy csak valamilyen segéd szakmája más szakmáknak. És hát egyrészt mit mondhatnék más, hogy persze, hogy önálló tudomány a térképészet ebben a podcastban, de hogy másrészt az én munkámnak az mindig egy nagyon élvezetes része volt, hogy a társtudományokkal, a társszakmabeli emberekkel meg lehet ismerkedni. Szabadúszóként ez főleg hangsúlyos az én életemben, de a projektek többsége az olyan, ahol én kutatóintézetekkel vagy levéltárokkal tudtam együttműködni térinformatikai projektekben. Nagy hálával mondom ezeknek a szakmai kapcsolatoknak a jó része egyébként innen a tanszékről, az intézetből származik, szóval nagy hálával mondom, hogy ők olyan ügyfeleim, akik hosszú évek óta azok, és visszajárnak hozzám, és nagy boldogsággal tölt el tényleg ennek az a része, hogy különböző emberek, szakmák életébe bele lehet látni ezeken keresztül, a projekteken keresztül. Sokat dolgozom a Talajtani Kutatóintézettel, a Zsidó Levéltárral, illetve a Partizán nevű YouTube csatornánál én felelek a, hát az angol száz tévézésben csak lower thirdnek, tehát a képernyő alsó harmadának hívott résszel, ahol ezek az információs sávok vannak, mi ezt belül infocsíknak hívjuk, amihez gyakran, főleg a választási műsorok esetén hozzájön a térképes megjelenítése a választási eredményeknek. És ezen kívül van egy cégünk, amit a COVID alatt alapítottunk hárman, én ennek most már nem vagyok tulajdonosa, csak alkalmazottja, ez a Surveyot, és a Surveyotnál pedig geodéziai monitorozással foglalkozunk, főleg nagy műtárgyak, hidak, illetve alagutak építésénél és aztán üzemeltetésénél is azt figyeljük, hogy ezek a műtárgyak hogyan mozognak, hogyan nyúlnak, hogyan mozdulnak el, mi az, ami történik a használat, illetve a környezetben létrejövő járulékos történések hatására.
Hát azért bőven megmaradt az a matematikai alap, amit mondtál, hogy igazából mind az alapszakos, mind a mesterszakos munkád arra épült, és gondolom ez azért a térképész identitásodban egy, szerintem egy fűszer, ami valamilyen szinten talán versenyképessé is tesz.
Én azt hiszem, hogy tartozom egy beismeréssel, hogy én nem vagyok jó matematikából, sosem voltam az. Engem ennek az a része foglalkoztat, amikor egy konkrét problémához kell matematikai eszközt, alkalmazott matematikai eszközt keresni, az számomra kifejezetten vonzó, de hogy én nem vagyok egy elmélész, és oka van annak, hogy sosem lettem. Sőt, azt gondolom, hogy ha ma választanék témát, akár kutatási témát, akkor lehet, hogy én olyasmit választanék, amiben kevesebb matematika van, és több vizualitás, vagy több a szűk értelemben vett kartográfiából.
Mégiscsak kell egy nyitottság, és az a nyitottság, ami szerintem akkor megvolt, az nagyban befolyásolta azt, hogy hova jutottál. És az, hogy hova jutottál, meg most mivel foglalkozol, azért ez egy elég tág spektrum, amit te itt az előbb most felsoroltál. Tehát nagyon-nagyon sokféle dolog van benne, és nagyon-nagyon jól tükrözi azt, hogy a térképész mennyi mindennel is tud foglalkozni, hogyha akar, meg nyitott különböző részterületekre. Na most ilyen érdekes részterület azért szerintem ez a belső navigáció is, ami alapvetően szerintem nem a hétköznapi embernek általánosan a gondolatában megjelenő témakör. Miről szól ez az egész, hogy belső navigáció? Hogy jön ez az ötlet? Te hogy kerültél ezzel kapcsolatba, illetve vannak-e már olyan gyakorlati példák, amelyek ezt a, most mondom azt, hogy módszer, de még nem tudjuk, hogy ez mit jelent, alkalmazzák a gyakorlatban?
Én a beltéri navigációval, illetve hát a tágabb értelemben vett BIM-nek hívjuk ezt, tehát Building Information Modelingnek, vagy modelnek, a szakmánknak ezt a kapcsolódó részét, kapcsolódó iparágát. Én ezzel 2017-ben kerültem kapcsolatba, amikor Szigeti Csaba barátom Kis Dáviddal nekünk itt a 7. emeleten a folyosón szemköz dolgozó társadalomtudományi tanszék számára készítettek egy térképet az ELTE északi tömbjéről. És aztán ezt a projektet követve indult meg a gondolkodásunk arról, hogy hiszen ez egy olyan ötlet, amit ki lehetne terjeszteni akár az egyetem egészére is, és hogy kérdezted, hogy vannak erre már példák, vagy hol használják ezt. Szerintem az egy nagyon klasszikus példa, hogy idén ősszel én most vagyok másodszorra itt bent az intézetbe, és mind a kétszer, amikor bejöttem az északi épületbe, akkor lezajlott az a teljesen általános jelenet, hogy egy idén ősszel valószínűleg gólyaként az ELTE-re érkező hallgató a portástól kérdezi, hogy jó napot kívánok, ne haragudjon, de hogy merre találom a büfét, merre találom az illető oktató irodáját, hova kell mennem, hogy az ügyeimet intézzem. Szóval, hogy ez egy létező témakör, igen, és a mi projektünk viszont, amiből aztán a 2017 óta most már folyamatosan futó ELTE beltéri térkép készült, az pedig egy ilyen, hát először egy nagyon speciális kari igényből, és aztán azt követve a lágymányosi üzemeltetésnek, ezt követően az informatikai igazgatóságnak, és végül pedig a műszaki főigazgatóságnak az igényeit követve alakult ki. Szóval ebből szerintem elég jól látszik az, hogy egy ilyen projektnek a létrejöttében nagyon sok fél érdekelt a szervezeten belül, tehát hogy itt egy viszonylag komplex értéklánc alakítható ki, és aztán attól függően, hogy mely szereplő volt éppen a legaktívabb az egyetem részéről a projekt istápolásában, attól függően változtak az aktuális célok, vagy az aktuális álmok azt illetően, hogy merre menjen a projekt. Most 2024-re értünk el, azt gondolom, hogy egy olyan pontra, ahol most már van egy nagyon konkrét iránya, vagy egy viszonylag jól definiálható iránya ennek az egésznek, és ez kettős, mint kiderült. Tehát ez a projekt most két lábon áll. Egyrészt van az a része, amiről beszéltünk, hogy ha valaki ide érkezik, akár hallgatóként, akár látogatóként az egyetem területére, akkor valahogy el kell tájékozódnia, és van egy másik része, ami pedig főleg egy ilyen ingatlan nyilvántartási, illetve egy vezetői döntéstámogatási funkciókört foglal magában. Ez a kettősség, ez így én azt látom, hogy végig kíséri a projektnek az életét.
Mi ennek a rendszernek most, ha ezt az egész beltéri navigációt egy rendszerként kezeljük, az elméleti hátteremet, amikor bejönnek ide a hallgatók, és ide találnak a tanterembe, akkor ugye mi helymeghatározás, meg navigáció kapcsán, mi ugye műholdakról, meg különböző globális, meg regionális rendszerekről, égboltra való rálátásról szoktunk nekik beszélgetni, és azért a mindennapi ember nagyjából ezeket az alapokat használja akkor, amikor beül az autójába, elmegy futni, és közben logolja az ő tevékenységét, vagy igazából bármit csinál. Na most beltéren ez hogy működik?
Abszolút. A válasz a kérdésedre, hogy sehogy ezekkel a módszerekkel. Itt muszáj paradigmát váltanunk, és ez hatványozottan igaz az olyan acélszerkezetes épületekben, mint ez az épület, vagy mint a modern irodaépületeknek, illetve középületeknek a többsége. Ugyanis ezek egyfajta Faraday kalickaként működnek, amiken belül a GPS vétel gyakorlatilag nem működik, vagy csak nagyon kis mértékben. Ez a problémakör, hogy beltéren hogyan tudunk helyet meghatározni, ez viszonylag komplex, és arra adott válaszok is viszonylag sokrétűek és heterogének. Mi itt az ELTÉ-s projektben egy olyan irányba indultunk el, ami alapvetően alkalmazkodik ahhoz, ahogy az épületben a hálózatnak a kiépítése zajlik, vagy zajlott. Tehát az, ahogyan mi itt helyet fogunk meghatározni az épületen belül, az alapvetően a hallgatóság, illetve az ide látogatók számára kitett wifi-t, illetve hálózati elérést biztosító eszközöktől függ. De ez az egyik lába, és a másik lába pedig az, hogy valamikor még a járvány előtt kihelyezésre került egy ilyen pilot projekt keretében néhány száz apró, néhányszor néhány centiméter nagyságú doboz, ezeket beaconöknek hívjuk, és ezek pedig Bluetooth segítségével képesek arra, hogy a felhasználó eszközének a nagyjáboli pozícióját meghatározzák. Szóval azt gondolom, hogy ebből is látszik, hogy megoldásoknak egy viszonylag széles palettája áll rendelkezésre. Nem is szóltunk még most például azokról a megoldásokról, amik az épületen belül található mágneses tér megváltozásai alapján próbálnak helyet meghatározni. Én annak idején, mikor nekiálltunk ennek a projektnek, akkor nagyjából végignéztem azoknak a startupoknak a listáját, akik ezt próbálják megoldani, és talán ők voltak az egyik legizgalmasabb. Mert hogy az acél szerkezet Faraday kalickossága hátrány, de ugyanakkor az, ahogyan a mágneses teret ez az acél szerkezet különféle módon befolyásolja, és ezek a megváltozások detektálhatóak egy mobil eszköznek az egyébként tájoló vagy iránytű funkciót biztosító szenzorával, szóval, hogy az alkalmas arra, hogy aztán egy neurális hálót, ma ezt AI modellnek hívjuk, akkor még azt hiszem 2017-ben nem volt ez ennyire elterjedt ez a szó, szóval, hogy egy ilyen modellt betanítsunk arra, hogy aztán, amikor valaki ennek a modellnek az ismeretében jár kell az épületben, akkor a teret dekódolva a mobil eszköz alkalmas legyen arra, hogy meghatározza az illető pozícióját. Volt, aki azzal próbálkozott, hogy a telefon kameráján keresztül találjon választ erre a kérdésre, ami azt igényelte volna, hogy a kameraképet egy szerverre beküldve az épületet előzetesen bejárt, felmért képekhez próbálja hozzáilleszteni egy szerveren működő algoritmus, tehát hogyha én azt az ajtót látom, amit néhány héttel azelőtt körbefényképeztem már, akkor rájöjjön a szoftver, hogy jó, hát ez ugyanaz az ajtó, és akkor ezáltal lokalizáljam a felhasználómat. Hát ilyen, amikor egy iparág elkezd kialakulni, és akkor ilyen egészen meredek ötletek vannak sokszor. Azóta eltelt, ha nem is egy évtized, de 7 év biztosan. Az én tudomásom szerint ezeknek a cégeknek a jó része, mint ahogy ez szokásos, nem lett sikeres. Inkább az ilyen unalmas, de annál pragmatikusabb módszerek azok, amik működnek. Legfőképp én azt gondolom, hogy azért, mert wifi hálózat az mindenhol van, és hogyha én a wifi-s eszközeimet képes vagyok felkészíteni arra, hogy egyfajta navigációs mankóként szolgáljanak, akkor az, tehát arra sokkal egyszerűbb infrastruktúrát építenem, mint a mágneses térre.
Ugye itt említetted, hogy igazából részben megválaszoltad a következő kérdésemet, ami az lenne, hogy miért van erre szükség az ELTE-n. Na most ugye ez két tényezőből tevődött össze, amit mondtál, az egyik ugye az a térben való tájékozódásnak az elősegítése, a másik pedig ugye az, hogy a vezetői döntéssegítő alkalmazásként is lehessen ezt használni. Egy picit menjünk ebbe bele mélyebben, mind a két tényezőbe, ugyanis arra lennék kíváncsi, hogy persze nagyon jól hangzik az, hogy akkor jön egy látogató, jön egy hallgató az épületbe, most maradjunk itt az ELTE-nél, a Lágymenyősi kampusznál, de most aki ezt nem tudja elképzelni, hogy hogy néz ki, az bármilyen nagy irodaházra, vagy bármilyen nagyobb épületre is gondolhat, hogy látogatói, hallgatói szempontból tényleg van ennek, van erre szükség, hogy ők segítsen navigálni az épületben? Zárójel, megjegyzem a válaszomat, igen, valószínűleg, mert hogy ezt mi mindannyian átéltük az elején, hogy azért valami csak jó lenne. A másik pedig az, hogy például itt a műszaki főigazgatóság számára, akit megint csak említettél, itt döntéstechnikai szempontból miért van egy ilyen rendszernek jelentősége?
Szóval, hogy az én akadémiai karrieremnek, közepesen sikeres akadémiai karrieremnek van még egy olyan része, amivel nem ismertettük meg a hallgatóságot, és ez az, hogy mielőtt én idejöttem volna az ELTE-re térképész hallgatónak, azelőtt én eltöltöttem egy évet a műegyetemen, és hogyha van épülete a budapesti egyetemi kampuszoknak, ahol szerintem évek múltán is el tud még az ember tévedni, az a műegyetemnek a főépülete, a K. Nem tudom, hogy volt-e olyan szorgalmi hetem, amikor fizika gyakorlatra menetén egyből oda tudtam volna találni a valamely emelet hátsó zugában található, így a múlt század kora 30-es éveinek ájérét árasztó tanterembe. Szóval, hogy azt gondolom, hogy van racionalitása, igen, de hogy ugyanakkor azt gondolom, hogy teljesen jogos az a szempont is, amit itt felvetettél, hogy idővel az ember megtanulja egész egyszerűen, hogy hol van az óra, amire megy, hol lakozik az oktató, akihez vizsgáznia kell mennie. Szóval persze szerintem ennek ezeknek a rendszereknek a használatának lesz egy ilyen karakterisztikája, pláne hogyha egy egyetemről beszélünk, hogy a frissen bejövők mindig többet fogják használni, és aztán utána ez a kérdés megoldódik. De hogy nyilván a következő fél évben lehet, hogy más kurzusaim vannak, és akkor máshova kell mennem. Szóval ez valószínűleg fog követni, igen, egy ilyen mintázatot, és valószínű, hogy ilyen szempontból ez a projekt jobban általánosítható olyan beltéri terekben, ahol más ez a karakterisztika. Például egy plázában biztosan rendszeresebben járnak olyanok, akik még nem voltak ott, egészségügyi intézményekben, akár középületekben, vagy kormányzati épületekben, helyeken, ahova én ritkán megyek, de nagyok. Én azt gondolom, hogy így ilyen nagyon röviden és pragmatikusan így lehetne ezt összefoglalni. És azt is gondolom egyébként, hogy itt van nekünk fejlesztőként felelősségünk abban, hogy ezeket könnyen hozzáférhetővé tegyük. Tehát ha én tényleg azt szeretném, hogy használják ezt az alkalmazást, akkor nekem el kell érnem azt, hogy ezt egyszerűbb legyen használni, mint oda menni a portáshoz, a kémia portán, és megkérdezni, hogy hova kell eljutnom. Ez átvezet minket a felhasználói felület tervezésnek szerintem ennek a podcastnak a kereteit szétfeszítő tudományába, művészetébe, valahol ez is a kettő között van, mint a térképészet. Szóval ezt gondolom erről a lábáról ennek a rendszernek, és kérdezted ezt a döntéstámogatási részét. Ott pedig én azt látom, hogy van főleg egy ekkora szervezetben, mint amekkora az ELTE, van egy folyamatos igény a centralizációra, vagy az arról való tudásnak az egységesítésére, hogy milyen épületekkel, milyen ingatlan vagyonnal rendelkezünk, ki az, aki használja ezt, legyen az akár egy belső szervezeti egysége az egyetemnek, vagy valamely bérlő, hány négyzetmétert használnak, nem is akarom mondani, hogy hát ebben a geopolitikai helyzetben ki az, aki a rezsit ki fogja fizetni ezek után, az épületek után. Szóval, hogy ez tetemes, és itt mindig van helye a racionalizációnak, de hogy azt is tapasztalom, hogy ezeket a pragmatikus szempontokat túllépve van egy általános igény arra, hogy létrehozzunk egy közös helyet ezeknek az épületről szóló tudásoknak, ami eddig jó részt a tanulmányi rendszerben csoportosult, és amiben a térkép, mint eszköz egy ilyen vizualitása által egy ilyen könnyebb megközelíthetőséget biztosít. Tehát ha én látom, hogy hol van az északi 7. emelet 7.59-es terem, akkor nyilván könnyebben el tudom dönteni, hogy mi a helyzet. És nyilván ezek ezek az igények módosulnak, ezek az álmok módosulnak egészen, más ötletek jöttek a rendszer továbbfejlesztését illetően, amikor az informatikai igazgatóság volt az, aki ennek a fejlesztését elsődlegesen támogatta, és más most, amikor a műszaki főigazgatóság viszi ezt a szerepet.
Hol tart most ez a projekt, és mi az a jövőkép, amit jelenleg lát?
Én annak nagyon örülök, hogy mindig nagyon sok fejlesztési irány és ötlet van, és ez most kifejezetten igaz. Nehéz ezt kimondani, de hogy ez a 7. éve ennek a rendszernek. Talán soha nem volt olyan projektem, vagy olyan szoftverem, amit ilyen hosszú időn át fejlesztettem volna, vagy ilyen hosszú időn át követtem volna azt, ahogyan az ügyfeleim használják. És most juttattuk el ezt a helyzetet oda, hogy én azt érzem, hogy el tudták kezdeni az egyetem vezetői képzelni azt, hogy ez hogyan tud hasznos lenni a számukra. És ahogyan ezt felmérték, úgy megjelentek a további fejlesztésnek az ötletei is, ami most egy ilyen fontos irány, hogy készülnek úgynevezett virtuális séták az egyetemről, amit a hallgatóink szerintem úgy tudnak a legkönnyebben elképzelni, hogyha a Google térképnek a Street View, tehát az utcakép funkcióját képzelik el, csak beltéri terekben. Ez egy fontos irány. Örök probléma a tanulmányi rendszerrel való további integráció, teremfoglalás, az órarendek, illetve ez az irány, és nagyon fontos az, hogy minden ELTE épület részese legyen, ez kifejezett kérése volt kancellár úrnak, hogy beleértve a Szombathelyi kampuszt is mindenki szerepeljen ebben a rendszerben, amikor elindul. És talán még egy fontos projekt van, ahol veletek, illetve az intézettel most szorosabbra fűzik a kapcsolatot, és ez pedig az, hogy eddig ennek a rendszernek elsősorban ez a döntéstámogatási vezetői ága volt a hangsúlyosabb, de most, ahogy kinyitjuk a hallgatóság és az ideérkezők számára, úgy átalakult a gondolkodás arról is, hogy mi az, amit a térképen meg szeretnénk jeleníteni, és mi az, ami hasznos tud lenni. Nyilván másra van szüksége egy ideérkezőnek, aki mellékhelyiséget keres, kb-t keres, szeretné tudni, hogy merre hagyja el az épületet, hogyha ég a ház, mint annak, aki arra kíváncsi, hogy hány négyzetméter oktatási, illetve hány négyzetméter irodai célú helyiség van mondjuk egy adott szinten, és az milyen karokhoz tartozik. Úgyhogy a mostani nagy projektünk ebben a fél évben, és én azt várom, hogy a jövő fél évben is az, hogy ezeket az ideérkezők számára fontos helyeket, ezeket felvesszük, és szerepelni fognak a térképen. Nagyon fontos szempont az, hogy például hol vannak lezárt folyosók, hol vannak olyan folyosók, amiken mondjuk egy kerekesszékkel közlekedő hallgató nem tud bemenni, hol van mozgássérült WC, vajon a WC az női vagy férfi, hol találom ebből a legközelebbit, szóval ezek most ilyen kérdéseken morfondírozunk és törjük a fejünket.
Milyen keretek között tud ebbe az intézet bekapcsolódni, ha már elhúztad ezt a mézes madzagot előttem is, meg a hallgatók
előtt is? Én gyakorlatilag bármilyen együttműködésnek nagyon örülök, és annak is nagyon örülök, hogyha ötletekkel jön a hallgatóság, vagy hogyha az ő fantáziájukat ez megmozgatja, mint ahogyan az egyetemi dolgozókét, vagy vezetőkét én úgy látom, hogy megmozgatta. Most a közös munkának az elsődleges terepe, én azt látom, hogy ez a GIS-es projekt munkatárgy, aminek a keretében most a hallgatók bele tudnak folyni mindezeknek a fontos pontoknak a felvételébe, mint pedig, és ez már nem az én ötletem, de nagyon örülök neki, hogy felmerült, mint pedig ezeknek a virtuális sétáknak a megalkotásában. Én azt hiszem, hogy az mindig probléma az egyetemen belül, hogy a jobb kéz nem tudja, hogy mit csinál a bal. Nagyon sokszor találkozom azzal, hogy egy ilyen integrációs feladat során mennyiszer derül ki, hogy azt valaki más már elkezdte, és aztán sikerre járt, vagy nem járt sikerrel. Szóval, hogy a rendszer építése, mint output mellett én azt egy nagyon fontos kimenetnek tartom, hogyha a kommunikációt sikerül javítani, és azt gondolom, hogyha ezt az infót el tudjuk juttatni, hogy ti nem csak partnerek, de hogy nagyon jó erőforrás vagytok abban, hogy ezt a rendszert a Műszaki Főigazgatóság tovább tudja fejleszteni, az szerintem egy nagyon-nagyon jó irány.
Hol érhető el az a rendszer, amiről most itt majdnem egy bőfél órán keresztül beszéltünk, de azért oldjuk föl, hogy lehet ezt hozzáférni és megnézni saját szemünkkel, hogy hol tartotok.
Oké. A rendszerhez ELTE polgárok tudnak most hozzáférni, azaz kell hozzá egy ELTE-s account, és aki ilyennel rendelkezik, az pedig a bis.elte.hu címen tud hozzáférni bejelentkezés után, és megnézi a jelenlegi állapotát.
Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni erről a témáról. Azért is külön, mert ennek most tényleg aktualitása van, úgy érzem, és nagyon remélem, hogy a közeljövőben még nagyon sokat fogunk hallani erről a projektről, mind így belsős emberként, mint pedig esetleg felhasználóként. Köszönöm szépen, hogy időt szakítottál a beszélgetésre.
Legyen így, köszönöm szépen a meghívást.